Hogyan lehetne áttörést elérni a tüdő vagy éppen a prosztatarák jobb kezelési lehetőségeit, illetően milyen kihívásokkal szembesül egy rákkutató, és könnyű vagy nehézen nőként a tudományos pályán járni, kutatói munkáról kiemelkedő tudományos eredményekről, egyáltalán a kutatói életpálya lehetőségeiről és kilátásairól beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban pedig Turiák Lilla, a Hunren Természettudományi Kutató Központ tudományos főmunkatársa, a Lendület Glikán Biomarker kutatócsoport vezetője, és aki a tüdő, illetve a prosztatarák jobb kezelési lehetőségeit vizsgálja, de majd erről részletesebben beszélgetünk, hogy miért és hogyan. Lilla, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Köszönöm szépen, én is köszöntöm a hallgatókat.
Beszélgetésünk apropója, hogy 2024-ben is átadták a kiemelkedő női kutatóknak létrehozott elismerést, a L'Oréal UNESCO a Nőkért és a Tudományért díjat, amelynek az egyik nyertese lettél. Ezúton is hadd gratuláljak neked itt most gyorsan az elején.
Köszönöm szépen.
És bele is vágnék akkor már a díj kapcsán, hogy mit jelentett, vagy mit jelent számodra ez az elismerés?
Ez egy nagyon nagy megtiszteltetés volt, hiszen számos kutatónő, aki elnyerte ezt a díjat, a karrierje szempontjából ez egy fontos állomás volt, amelyet később akár nemzetközi tudományos sikerek is követtek. Én többadik alkalommal pályáztam erre a díjra, ezért nagyon örültem, hogy idén én voltam az egyik díjazott.
Mert hogy minden évben 3 díjazott van, és ha jól tudom, akkor 22. éve adják át ezt a díjat. Miért volt szimpatikus számodra ez a kiírás, ha azt mondod, hogy többször is próbáltál a győztesek közé kerülni?
A szakmai elismertsége miatt a tudományos világban nagy presztízse van ennek a díjnak, ugyanis a zsűri az a Magyar Tudományos Akadémia tagjaiból áll össze, illetve ugye nekem is szükségem volt a szakmai ajánlásra is a velem azonos szakterületen dolgozó kutatóktól. Vonzó volt számomra a díj kapcsán, hogy egy médiatréninggel is jár, illetve hogy elmondhatjuk több fórumon is, hogy mivel mit kutatunk pontosan.
Igen, mert hogy ugye a kutatóról elsőként mondjuk egy idősebb férfi jut az eszünkbe, de hogy ez egy szemléletformáló dolog, hogy egy fiatal nő is ugyanúgy komoly szakmai eredményeket érhet el kutatóként, de ez még úgy nincs benne a köztudatban. Nem tudom, hogy te ezt hogyan látod.
Ez így van, hogy valószínűleg, hogyha valakinek egy kutató jut az eszébe, akkor nem pont egy fiatal női kutatóra gondol, azonban szerintem már egyre inkább a köztudatban vannak a női kutatók, gondoljunk például Karikó Katalinra, és manapság már egyre több pályázatnál lehet korkedvezményt kérni, hogyha valaki mondjuk kisgyereket töltött otthon egy pár évet, és ezek szerintem mind abba az irányba mozdítják elő, hogy a tudomány a nők számára is egy vonzó pálya lehessen.
Igen, hát talán ezért is nagyon fontos, hogy kifejezetten a női kutatók kapjanak ilyen jellegű elismeréseket. Ugye ez a díj abban mindenképpen eltér a többitől, hogy viszonylag nagy média nyilvánosság jár vele. Mit tapasztalsz, mennyire tudják az emberek, hogy a kutatók nap mint nap mivel foglalkoznak?
Szerintem valószínűleg nem nagyon tudják elképzelni, de valójában ez egy nagyon változatos munka, ugye nem úgy kell elképzelni, hogy az ember magányosan a laborban ül és kísérletezik. Az elért eredmények az én esetemben is egy csapatmunkának az eredménye. Ugye egyrészt együttműködünk különböző más kutatócsoportokkal, másrészt pedig a saját csoporton belül is ugye nagyon sok hallgató dolgozik egy nagy közös cél elérése érdekében, illetve hát nyilván konferencián is részt veszünk, ahol bemutatjuk a tudományos eredményeinket, eszmét cserélünk a nemzetközi szintéren és a többi kutatóval, illetve nyilván oktatunk is valamennyit, úgyhogy tényleg nem lehet elmondani, hogy pontosan egy nap mi történik, hiszen annyiféle feladat van.
Mennyire gondolják szerinted a laikusok, hogyha már itt beszéltünk arról, hogy az emberek nem feltétlenül tudják, hogy a kutatók nap mint nap mivel foglalkoznak, hogy a kutató egy elérhetetlen elefántcsonttoronyban valahol ül, vagy a laborban, de hogy a kutatásaitoknak mennyire van kézzelfogható haszna, ezzel szerintem nincsenek tisztában az emberek.
Igen, de azonban ugye ahhoz, hogy ilyen kézzelfogható eredménye legyen, nagyon fontos ugye az alapkutatás is, illetve az az út, hogy eljuthassunk oda, hogy gyakorlati alkalmazhatósága is legyen a kutató munkánknak.
Milyen szerinted, vagy milyen tulajdonságokra van szükség egy kutatónak, mert hogy itt felmerült például az a szó, hogy alapkutatás, az egy olyan munka, ami nincsen ott a középpontban, nem feltétlenül látjuk, rengeteg türelmet, rengeteg kitartást igényel, ahogy én képzelem.
Ez így van, hát nyilván kell, hogy az ember ne adja fel, hogyha valamilyen kudarc éri, mondjuk nem sikerül úgy egy kísérlet, hanem tényleg sok szorgalom, kitartás kell ahhoz. hogy ne adjuk fel, illetve hát fontos szerintem a vezetőnek is, hogy motiválja a hallgatóit abban az esetben, hogyha valamiért úgy érzik, hogy megrekedtek egy folyamatban, és esetleg egy új szemléletet nyisson meg előttük.
Azt javaslom, hogy szakmázzunk is egy kicsit, mert hogy picit már felvillantottuk, hogy mivel foglalkozol, illetve hogy a kutatócsoportod mivel foglalkozik, mert hogy nyertél korábban egy lendületpályázatot, ha jól emlékszem, ami által lehetőséged nyílt egy tízfős kutatócsoportot létrehozni.
Igen, így van. Hát az elmúlt években főként szövetminták vizsgálatával foglalkoztunk, és egy olyan technikával dolgozunk, ami lehetővé teszi, hogy különböző típusú molekulákat vizsgáljunk nagy érzékenységgel, tudjuk a mennyiségüket meghatározni különböző biológiai minták esetében.
Itt a tüdőrákról beszélünk.
Igen, itt a tüdőrákos betegek szövet mintáit vizsgáljuk, és azt szeretnénk megérteni, hogy a különböző vegyületcsaládoknak mi a szerepe a tüdőrák kialakulásában, illetve hogy tudunk esetleg olyan markereket azonosítani, amik előrejelzhetik a betegség kialakulását, vagy akár új gyógyszeres támadáspontokat is felfedezhessünk.
Mekkora a mintavétel ilyenkor? Tehát, hogy hány embernek a mintáját elemzitek ki, míg azt tudjátok mondani, hogy nagy valószínűséggel akkor ebbe az irányba kell tovább haladni?
Hát nyilván ugye az anyagi források azok korlátozzák a vizsgálható minták számát, de most általánosságban ilyen 100 mintás kohortokkal dolgozunk. Például a tüdőrák kapcsán megvizsgáltuk a különböző tüdőrák típusokat, illetve a környező normál régiókat, hogy megérthessük, hogy a főként a fehérjék vizsgálatával foglalkozunk, hogy milyen minőségi, mennyiségi változás történik, illetve a fehérjéken található módosulások szerkezetében is mik változnak meg a tüdőrák előre haladása kapcsán.
Miért fontos az, amit vizsgáltok, vagy amit csináltok? Tehát milyen távlati eredményekben reménykedtek?
Egyrészt akár a korai diagnózis a reményünk, másrészt pedig egy másik fontos kutatási területünk, hogy azt megérthessük, hogy abban az esetben, hogyha kap egy kezelést a beteg, akkor hogyan fog arra reagálni. Hiszen számos esetben előfordul, hogy annak ellenére, hogy például a genetikai vizsgálat alapján feltételezik, hogy egy gyógyszer hatni fog, bizonyos betegeknél ez nagyon hamar rezisztensé válik a beteg az adott kezelésre, és akkor valami mással kell próbálkozni, és abban az esetben, ha ezt mi már egy korábbi stádiumban előre tudnánk jelezni, hogy az biztos nem fog az adott terápia működni a betegnél, akkor egyrészt akkor egy felesleges kezelést megkímélhetnénk, másrészt még már korábban esetleg egy hatékonyabb terápiában részesülhetne.
De mindenképpen akkor ez egy fontos dolog, főleg annak fényében, egy picit utána néztem a számoknak, hogy a halálos daganatos megbetegedések közül, ugye a tüdőrák az egy vezető halálozási ok, 27%, de lehet, hogy már több is azóta, mióta ezt legalább nézték, illetve hogy évente legalább 9-10 ezer ember hal meg a betegségben, csak itt Magyarországon. És ugye én azt látom, vagy azt tapasztalom, vagy azt hallom magam körül, hogy nagyon sokszor ugye későn diagnosztizálják ezeket az eseteket, így a túlélési esélyek nem túl jók. Ti ezt hogyan látjátok?
Hát ezzel teljesen egyetértek, azért is kezdtünk el a különböző ráktípusok közül a tüdőrák vizsgálatával foglalkozni, hiszen itt úgymond az egyik legégetőbb, hogy ugye minél korábban diagnosztizálni lehessen, illetve ugye sajnos ugye magas a halálozás is, és ezért rendkívül fontos, hogy ennek a vizsgálatával foglalkozzunk behatóbban.
Na most, hogy a tüdőrák, akkor ugye elsősorban az idősebb férfiakhoz kapcsoltuk hosszú éveken át ezt a megbetegedést, viszont most már a nők esetében is viszonylag gyakori, nem tudom, hogy itt mit mutatnak az eredmények.
Hát így van, abban a kohortban, amit vizsgálunk, így nem lehet azt mondani, hogy például a férfiak lennének túlnyomó többségben, sajnos ez ilyen általános tendencia, ugye, hogy sajnos egyre fiatalabb korban fordulnak elő daganatos megbetegedések.
Hány éves korra gondoljunk itt?
Hát szerintem a 40-es évek közepetájától is már akár, ugye mi korábban azt gondoltuk, hogy ez tényleg inkább mondjuk 60 év fölött fordul elő.
Igen. És ez már akkor se az nem igaz, hogy csak az idős és csak a férfiak esetében fordulhat elő a tüdőrák. A tényezők kapcsán, ugye a dohányzásról mindig beszélünk, de milyen kiváltó okok lehetnek?
Hát ugye nyilván van esetleg genetikai tényezők is szerepet játszhatnak, de az egyik típusnál valóban a dohányzás is egy fontos oka lehet, de hát nyilván a környezeti, ugye a légszennyezettség, ezek mind hozzájárulhatnak ennek a kialakulásához.
Milyen módszerekkel dolgozol, vagy dolgoztok? Tehát hogyan lehet előre jelezni, hogy mondjuk egy későbbi adott speciális kezelés sikeres lehet-e?
Hát ezt most majd a szövetminták helyett szeretnénk áttérni a vérminták vizsgálatára, és ugye azt tervezzük, hogy egy követéses vérvizsgálatot végeznénk, tehát 3 havonta a betegektől vért veszünk, és akkor ugye figyeljük ezeket a speciális módosulásokat, amik a fehérjékhez kapcsolódnak, hogy azok esetén, a betegek esetén ezek hogyan változnak, akik jól reagálnak, illetve azok betegek esetén, akik kevésbé jól reagálnak, hogy megpróbáljunk ez alapján ugye valamilyen összefüggést találni, és jobban megérthessük, hogy kik fognak jól reagálni, és kik nem.
Igen, mert egyre inkább ugye a személyre szabott orvoslás igen. időszakát éljük, vagy hát ebbe az irányba megy a világ, és hogy ezekből a mintákból lehet majd azért arra következtetni, hogy az egyes kezelésekre hogyan reagálunk majd személy szerint?
Hát ez nyilván, ez megint csak ugye a statisztika kérdése, illetve hogy hány beteg mintát sikerül ugye bevonni és vizsgálni. Úgy gondolom, hogy a pályázat keretében, tehát hogyha mondjuk csinálunk valamilyen felfedezést, akkor azokra már lehet célzottabb vizsgálatokat elvégezni, amik akár utána később pár év múlva ilyen rutin diagnosztikába is bekerülhetnek.
Kicsit evezzünk személyesebb vizekre is, mert hogy van, aki például gyerekkorában már tudja, hogy emberéleteket akar menteni, és orvos akar lenni, vagy kutató, vagy bármi más szeretne lenni. Te mindig is a kutatói pályára készültél?
Nem, nálam ez egy hosszabb folyamat volt, amíg ez körvonalazódott. Tudományos diákköré munkát végeztem már az egyetemen is, akkor még kicsit más tématerülettel dolgoztam, de még az egyetem a gyógyszerésztudományi karon végeztem gyógyszerészként a Semmelweis Egyetemen, és még az egyetem elvégzését követően sem voltam biztos abban, hogy ezt szeretném. Tudományos fokozatot azt mindenképpen szerettem volna szerezni, tehát elkezdtem a PhD képzést, de mellette elkezdtem dolgozni az Országos Gyógyszerészeti Intézet kémiai osztályán is értékelő munkatárs.
A családban egyébként volt orvos vagy gyógyszerész?
Igen, mindkét szülőm gyógyszerész, úgyhogy végül is ilyen szempontból azt gondolhatná az ember, hogy ez egy egyenes út volt, hogy én is gyógyszerész leszek, de még a gimnázium utolsó évéig nem voltam ebben biztos, hogy ezt a pályát választom.
És az, hogy kutató legyél, ott volt valami, ami megérintett, ami felkeltette az érdeklődésedet, és mondjuk nem a kifejezetten a gyógyszerész irányban maradtál?
Édesanyám is kutatóként dolgozik, tehát az nekem egy nagyon jó példa volt az ő munkássága, illetve a lelkesedése a munkája iránt, illetve amit nagy előnynek láttam, hogy gyerekkoromban ennek kapcsán külföldön élhettem, ugye amikor anyukám dolgozott külföldön posztdoktor kutatóként.
Az Egyesült Államokban.
Igen, Bostonban éltünk, és ez nekem egy meghatározó élmény volt, hiszen egyrészt ugye az angol nyelvtudásomat is ott kezdtem el ugye első osztályba járni, tehát ez így adott egy megalapozott, úgy érzem, magabiztosságot így az angol nyelvvel, illetve hát nyilván ott jó élmények értek, szerettem ott élni, és így felnőttként is úgy gondoltam, hogy jó lenne oda visszatérni, és nagyon nagy szerencsém volt, hiszen a PhD megszerzését követően az akkori főnököm, neki voltak kapcsolatai, és írt az ottani kutatócsoport vezetőjének pont Bostonban egy csoportnak, akik hasonló tématerületen dolgoztak, és ott pont volt egy állás, és így arra pályáztam, elnyertem, és így felnőtt koromban is el tudtam ott 3 évet tölteni.
Mi vonzott, vagy vonz még mindig ebben a világban?
Hát én, nekem az vonz nagyon, hogy az ember olyan kérdésekre találhat választ, amelyek még nem ismertek, illetve, hogy egy nagyon kreatív, úgy érzem, egy kreatív munkát végezhetünk, tehát mondom, egyik nap sem egyforma, és ez számomra nagyon vonzó, hogy akár a betegségekről többet megtudhassunk, illetve hát a legfontosabb az ugye, hogy a betegek életminőségét, illetve az életkilátásait javíthassuk.
Említetted a bosztoni közel 3 éves posztdoktori kutatást. Ez milyen pluszt adott neked, vagy miért volt fontos, hogy egy külföldi kutatócsoporttal is együtt dolgozz?
Nekem ez nagyon nagy pluszt jelentett a karrierem szempontjából, hiszen elsajátíthattam egy olyan vizsgálati módszert, amivel ezekhez a fehérjékhez kapcsolódó speciális módosulásokat tudom vizsgálni, amivel kevesen foglalkoznak világszerte, így úgymond lett egy egyedi tulajdonság, amit tudunk vizsgálni ezekben a rákos szövetekben, és amivel úgy érzem, mivel kevesebben foglalkoznak, ezért nyilván nagyobb az új megismerésnek a lehetősége, és hát, hogy esetleg valami fontosat felfedezhessünk.
És említetted ugye, hogy gyerekként is éltél az Egyesült Államokban, Bostonban, majd később felnőttként is visszatértél már dolgozni. Benne volt a pakliban, hogy kint maradj hosszabb időre?
Benne volt, igen, hiszen a kutatócsoportban, ahol voltam, maradhattam volna, jól éreztem, magam érdekes kutatási témákon dolgoztam, azonban nekem ugye mindig szoros kapcsolatban álltam a családommal, és illetve a barátaim is nagyon hiányoztak, bár ott Bostonban is voltak magyar ismerősök, vagy kialakultak ugye ismerettségek, de azért úgy éreztem, hogy így hosszú távon ott azért úgy magányosabb lennék, mint ha hazajönnék.
Az, hogy egy kutató vagy kutatónő eljusson odáig, hogy saját kutatócsoportja legyen, vagy hogy már önállóan határozza meg az irányt, hogy mi az, ami érdekli, mivel szeretne foglalkozni, az mennyi idő, mennyi energia, vagy mennyi munka kell, hogy a hátterében legyen?
Hát ez azért az esetemben is majdnem egy 10 éves munka volt, és nyilván ugye az első lépés az volt, amikor hazatértem Amerikából, hogy ugye elkezdtem saját pályázatokra pályázni, tehát ezek először ugye posztdoktor kutatói pályázat, utána fiatal kutatói pályázatok voltak, és ami nekem nagyban elősegítette a kutatásaimat, az az volt, hogy el tudtam kezdeni a hallgatókat is alkalmazni ezeknek a pályázatoknak a segítségével, akik velem dolgoztak, és nagyon nagy szerencsém volt, hogy mindig nagyon lelkes, motivált hallgatókkal dolgozhattam együtt, és így közösen már ilyen kisebb csapatba tudtunk ugye így előre haladni, aminek az eredményeként sikerült ezt a lendületpályázatot elnyerni.
Arra lennék kíváncsi, hogy milyen nőként a tudományos pályán járni, számít-e egyáltalán ez a te munkádban?
A mindennapi munkáimban úgy gondolom, hogy maximum olyan szempontból számít, hogy ugye mindig azért benne van a fejemben, hogy vajon a gyerekekkel mi van, ha éppen ugye betegek, akkor meg kell szerveznem, hogy valaki vigyázzon rájuk.
Mert hogy van 2 gyermeked, 1 3 és 1 6 éves.
Igen, igen, így van. Úgyhogy ebből a szempontból nem annyira egyszerű, de úgy érzem, úgy mindennapi munkám során így ennek nincs hátránya. Nyilván sok mindent kell egyszerre észbe tartani, megszervezni, de én úgy érzem, mindig is elég pörgős voltam, és ez nem jelentett így annyira nagy feladatot, hogy több dologra figyeljek egyszerre.
Tehát egy kicsit ilyen zsonglőrködni kell.
Igen, igen, igen. Emlékszem, hogy azért korábban, amikor még több időt tudtam a laborba tölteni, mindig sokan így meglepődtek, hogy hány dolgot csinálok párhuzamosan, és hogy általában azért sikerült így hiba nélkül megoldanom a feladatokat, de valóban ez inkább, ez most nem a női mi voltam, valószínűleg ez bárki mással is előfordulhat, hogy így jobban be tudja mosztani a figyelmét.
Viszont még nagyon fiatalnak tűnsz, vagy még nagyon fiatal is vagy, annak ellenére, hogy 2 gyermekes édesanyja vagy. A megítélés, vagy a hitelesség szempontjából volt-e olyan, hogy mondjuk nem értékeltek, vagy nem érezték azt, hogy te mondjuk a ranglétrán hol tartasz?
Igen, ez óhatatlanul azért előfordul, főleg inkább ilyen akár nemzetközi konferenciákon. Ugye volt már többször, hogy mondjuk oda mentem valami nagyobb professzorhoz, és esetleg azt hitték, hogy egy PhD hallgató vagyok, vagy többször kaptam azt a visszajelzést, hogy meglepődtek, hogy akkor már mondjuk saját kutatócsoportom van, és ezeket így nehéz szerintem így kezelni. Bennem egyébként is van egy kis ilyen kis hitűség, és akkor ez úgy sokszor elveszi esetleg az ember kedvét, hogy mondjuk oda merjen így nagyobb emberekhez vagy szaktekintélyekhez menni és beszélgetést kezdeményezzen
hát
velük.
Akkor azt mondod, hogy azért szakmán belül is a sztereotípiák azok jelen vannak, és hogy ezeket le kell vagy kellene dönteni.
Igen, de ez még tényleg nehéz, hogy most megítélni, hogy valaki például hány éves, vagy hol tart a karrierjébe, tehát ez lehet, hogy fordított esetben is előfordulhat, de igen, azért vannak fejlődések, de azért még mindig jelen vannak a sztereotípiák.
Hogyha a hölgyek kutatásban betöltött szerepéről és lehetséges karrierjéről, vagy előrelépési lehetőségéről beszélgetünk, akkor viszont adja magát a kérdést, hogy van-e, és ha van, akkor hol az üvegplafon?
Hát az biztos, hogy ugye, ha azt tekintjük, hogy például az egyetemi képzésben még egyforma a férfi és a női kollégák száma. Ugye sajnos főként a PhD képzést követően elég sok női kutatót elvesztünk, hiszen annak ellenére, hogy ez egy tényleg rugalmas munkabeosztással jár egy kutató élet, azért mégis ha valaki mondjuk tényleg így a ranglétrán előre akar haladni, akkor ugye már, hogy összeegyeztesse a családot és a munkát, az nem egy egyszerű feladat, főként ha valakinek tényleg nincsen a családba nagy segítsége. És főleg utána meg tovább lépve még, hogy akkor az akadémikusok között ugye pedig már azt hiszem csak 10% a női akadémikusok száma. Tehát mondom, én már érzékelem azért a pozitív változásokat az elmúlt években, de az tény, hogy még mindig jelen van sajnos ez a nagymértékű a morzsolódás.
Most ugye mindig a gyermekszülés időszaka az, ahol a lemaradás egyértelműen kialakul, hiszen kevesebb publikáció, kevesebb kutatás, ami ilyenkor a nők életébe belefér, de akkor ez azt jelentheti a gyakorlatban, hogy mondjuk a munkába visszatérve szülés után egy kutatónőnek szinte nulláról kell kezdenie?
Hát szerintem ez attól függ, hogy mennyire tudott esetleg tudatos lenni, hogy tényleg nekem az volt a nagy szerencsém, hogy addigra már voltak hallgatóim, akik anélkül, hogy én ott lettem volna, ugye tartottunk nyilván megbeszéléseket, de tudták a kísérletes munkát csinálni, és akkor elég volt mondjuk hetente vagy két hetente konzultálni, hogy mi legyen a csapásirány, vagy hogy milyen kísérleteket végezzenek, de nem mindenki van például ilyen szerencsés helyzetben, hogy addigra már akár vannak hallgatói, akikkel dolgozni tud, és illetve hát azért fárasztó a gyereknevés, tehát nem biztos, hogy van energia arra, hogy otthon irodalmazzon, úgyhogy ez tény, hogy tud úgy alakulni,
vagy hogy
igen,
a
gép elé. Igen, hát pontosan, igen, igen.
Te egyébként mennyit voltál otthon a gyermekeiddel?
Hát én mind a két gyermekem olyan másfél év körül voltam. Otthon ugye a kislányomnál pont, amikor már vissza szerettem volna térni, akkor jött a COVID, tehát akkor így akkor kicsit
teljesen átrendezte
az életünket. Igen, de már azért, amikor egyévesek lettek, akkor igyekeztem heti egy napot úgy bejárni, vagy egy fél napot, hogy akkor nagyszülői segítséggel be tudjak menni.
Egyébként mennyire nagy kihívás, ugye esetedben két gyerekről beszélünk, gyerek mellett a kutatói pályán maradni? Mit látsz magad körül?
Hát látok ugye ilyen meg olyan példát is, sokan még négy gyerek mellett is például nagyon hatékonyan tudják a kutató munkát végezni. Ez nyilván tényleg a segítség mértékétől is függ szerintem, de hát ugye kutatóként tényleg az ember, ez nem egy 8 órás munka, tehát
ezt
nagyon sokszor...
Ezt akartam is kérdezni, hogy ez 0-24-es, vagy lehet, hogy hétvégén is ott kell ülni a laborban.
Igen, pontosan, tehát ez sokszor az van, hogy az embernek mondjuk amikor nyugi van, akár este tud leülni és gondolkozni az új kutatási ötleteken, vagy ugye sokszor van, hogy valami azért fontos feladat van, és akkor akár hétvégén is elő kell venni a munkát, vagy akkor kap pont az ember mérési időt a készüléken, tehát nyilván rugalmas is a munka, de azért van, amikor pedig ebbe bele lehet csúszni, hogy az ember éjjel-nappal dolgozik.
Tehát akkor itt van azért egy hullámzás, és majd beszéljünk még erről, hogy milyen kihívások vannak egy kutató, egy rákkutató életében. Egy rövid szünetet tartunk, majd a zene és a hírek után innen folytatjuk a beszélgetést Turiák Lilla kutatónővel, a Hunren Természettudományi Kutatócsoport tudományos főmunkatársával, egyben a Lendület Glikán Biomarker kutatócsoport vezetőjével, akivel személyre szabott terápiákról, illetve terápiás lehetőségekről beszélgetünk a tüdőrák kapcsán. Hamarosan innen folytatjuk.